Erős várami Istenünk, nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet, akik kitartottak és eljöttek délután is. Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. A 100. Zsoltárt olvasom együttlétünk kezdetén. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Szeretettel köszöntöm körünkben Zászkalicki Pál, lelkész testvérünket, akit már megismertünk délelőtt is. Ő fogja a ma délutáni előadást tartani. Túrmezei Erzsébetre emlékezünk, aki 100 évvel ezelőtt született. A könyvnek az egyik társszerzője, ami a Túrmezei Erzsébet emlékkönyvnek, ennek a szép könyvnek, amit meg lehet venni a kijáratnál, és ajánlom testvéreim figyelmében, hasonlóképpen más kiadványainkat is. Köszöntöm körünkben Horváthegyi Olivér, szentendrei lelkészünket, aki a ma esti áhítat igehirdetője, és a holnap délelőtti 10 órás istentiszteletünknek is az igehirdetője lesz. Isten hozta haza, és várjuk az ő szolgálatát. Köszöntöm körünkben a Túróczi Zoltán Evangélikus Általános Iskola diákjait, tanárjait, illetve az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjait, tanárjait, akik eljöttek. Ezek a gyermekek szavalni fognak ma nekünk, a Zászkalicki Pál által kijelölt verseket fogják elmondani. Megköszönöm valamennyiünk nyelvében asszony testvéreimnek, bár nincsenek még itt, de majd tolmácsolni fogjuk tovább ezt a köszönetet. Azoknak, akik előkészítették a mai szeretett vendégséget, nagyon gazdagon elláttak bennünket sok finomsággal. Isten áldja meg szolgálatukat, önzetlen szeretetüket. És az a kérésem, tiszteletteljes kérésem, hogy amennyiben lehet, jöjjünk minél közelebb ide, így könnyebben fogjuk hallani azt, amiről szó van, a szavalatokat is, úgyhogy ha lehet, akkor kérem testvéreimet, hogy ide minél előbb az oltár közelébe jöjjenek. Most pedig énekeljük a 387. éneket.
Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, kedves hallgatóim, azt a feladatot kaptam a gyülekezet lelkészétől, hogy Turmezei Erzsébetről szóljak. 2012 a reformáció 500 éves évfordulójára készülve egyházunkban a nők éve. A reformáció és a nők. Ugyanakkor a Magyar Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatában az előtérbe helyezett központi személy éppen a 100 éve született Turmezei Erzsébet, evangélikus költő, diakonissa. A két téma az ő személyében csodálatosan találkozik. Egyházunk tehát ebben az esztendőben ünnepel. Február 12-én Tamásiban, Turmezei Erzsébet szülővárosában, a Könnyű László városi könyvtárban egyházunk és a városi könyvtár közös megemlékezést tartott, és utána közösen egyházunk és a város megkoszorúzta a néhány lépésre lévő Turmezei Erzsébet emléktáblát, amelyiket ugye már nem lehetett az ő szülőházára tenni, mert azt közben lebontották, de a szülőház helyén épített háznak a falán van az emléktábla. 18-án, február 18-án Budapesten a Budahegyvidéki Evangélikus templomba volt ünnepi istentisztelet, amelyen Fabinyi Tamás püspök prédikált, és Madocsai Miklós fébélelkész, nyugdíjas fébélelkész tartott előadást. Másnap, 19-én Balassagyarmaton megint csak a gyülekezet és a város közös ünnepéjén az ottani szeretett otthon, szeretett szolgálatot nevezték el Turmezei Erzsébetről. Március 15-én Csömör, kisváros Pest tövében díszpolgári, posztumusz díszpolgári címet ajándékozott Turmezei Erzsébetnek, aki néhány évig ott húzta meg magát, amikor Balassagyarmaton kitelt az esztendeje, és nem volt hova mennie. De egy számos gyülekezetben is megemlékeztünk róla. Rákoskeresztúron a Kőbányai Harangszó című újság adott egy cikket, a múlt héten az Országos Diakóniai Konferencián tarthattam előadást. Megjelent egy könyv, ez a Szeretett Szolgálat könyvsorozatában, ugyancsak Turmezei Erzsébetről szól, Így leszel áldás Keveházi Lászlótól, a könyv alcíme Turmezei Erzsébet élete és szolgálata. Azután az évfordulóra, tehát február elejére, két napos késéssel ugyan, de megjelent ez a kis válogatás, a Kegyelem ege alatt 100 év, 100 vers alcímmel, szintén Turmezei Erzsébet verseinek egy kivonatát, egy választását tartalmazza. Eznek a kiválasztásával engem bízott meg egyházunk, és az volt a téma, vagy cél, hogy 20 ponton próbáljam az ő életének a fordulópontjait és az ő költészetének a csomópontjait összeszedni, tehát 20x5 vers. És ahogyan fogalmaztam az előszóban, én azzal köszöntöm fel őt, hogy üres tenyerű koldusként ezzel a válogatással, saját verseiből összeállított csokorral köszönöm meg az ő szolgálatát. Azután megjelent, és ennek csak néhány hete, ez a csodálatos album. Ancila Domini, Turmezei Erzsébet emlékkönyv, szerkesztette Kőháti Dorottya Éva. Amióta Luther kiadó, régen úgy mondtuk, hogy evangélikus sajtóosztály létezik, ehhez hasonló könyv még nem jelent meg. Több száz színes képpel, nagyon sok embernek a visszaemlékezéseiről, és egy sereg dokumentumnak a lefényképezése van ebben a könyvben. Csak gazdagodással lehet lapozgatni és olvasgatni. Turmezei műsor volt már a televízióban is és a rádióban is. Az Élő Egyház című műsor múlt hét végén, meg szombaton meg hétfőn adott néhány perces beszámolót a könyvbemutatóról, az evangélikus fél óra a rádióban talán múlt hétfőn, de jövő vasárnap délután is az M2-ben a legnagyobb csodálkozásomra felfedeztem ezt a műsort, hogy Turmezei Erzsébet portré. Úgy érezzük, hogy Turmezei Erzsébet beérkezett oda, ahova való. Nem csak az országos evangélikus egyház közgondolkodásába és emlékei közé, hanem az egész ország közgondolkodása. A könyv készítése közben kiderült az, hogy milyen nagy az ismertsége, hogy hány száz ember él még ma Magyarországon, akik boldogan emlékeznek arra, hogy így vagy úgy kapcsolatba kerültek vele, és ezt a könyv elmélyíti, közhírré tesz, és ha szabad így mondani, az olvasóit is meggazdagítja. Az életéről nem sokat szeretnék most mondani. Tamásiba született 1912. február 14-én. A családban a hetedik gyermek. De úgy, hogy négy közbelső kisleány meghalt. Három csecsemő is kisgyerekkorban. Az utolsó nővérkéjét ő még láthatta néhány éven keresztül, de mikor felcseperedett, akkora már csak hárman voltak. Két bátyja, mind a ketten evangélikus lelkészek lettek, Turmezei Sándor és Turmezei János, és ő, aki diakonissa lett. Édesapja kereskedő volt, amolyan mindenes, én nem tudom, hogy hogy hívták, valószínűleg nem hívták úgy, hogy vaskereskedő, mert ugyan szatócsboltja volt, de az mindent árult, ahogyan mondani szokták, hogy tankot meg elefántot nem, azon kívül minden kapható volt, ami szükséges egy akkori vidéki városban. Az első világháború után tönkrement. Kénytelenek voltak eladni a házat, elköltöznek Sopronba, mert akkor már a teológián tanult a két fiú, úgyhogy Erzsébet is ott végezte iskoláit, ott érettségizett Sopronban. Azt a családi örökséget hozta magával, hogy mind a két nagyapja részt vett az 1848-49-es szabadságharcban. Az apai nagyapja, Belák néven még, az apai nagyapja tábori lelkész volt, vanyolai lelkész, pápa mellett van ez a falu, az anyai nagyapja pedig Korenika Miklós, ő pedig fegyverrel harcolt a szabadságharcban. Tamási város éppen ezért meg is becsüli ezt a Korenika őst, a turmezei nagyapját. Aztán Ózdra kerül, mert oda kerül az egyik bátyja segédlelkésznek, és ott éri az első komoly hívás az Isten részéről, akkor Turóczi Zoltán volt az ózdi gyülekezet lelkésze. Aztán elkerülnek Tokajba, szüleivel együtt, mert az idősebb bátyját ott választották meg lelkésznek, és 17 éves korában ott lesz evangélikussá, mert annak idején édesanyja vallását követve katolikusnak keresztelték, és ott konfirmálkodik. Érdekes, hogy például életének ez a mozzanata, ez eddig mindnyájunk figyelmét elkerülte. Beiratkozik Budapesten a Budapesti Egyetem magyar-német szakára tanári végzettségért, és ez alatt a FB Evangélikus Diakonissa Egyesület leány internátusába kerül, ott lakik, és ott éli át a diakonissa életnek a vonzását, és ott éri el Jézus Krisztusnak szolgálatba való elhívása. Nem mondom tovább élete történetét, mert majd a verseivel kapcsolatban mondok még egyet mást. Említettem, hogy ebben ugye 100 vers van, de a verseinek és a versfordításainak az összszáma az olyan 1300 valamennyi. Nem is tudjuk egészen pontosan, mert még mindig kerülnek elő az íróasztal fiókból versek, egyfelől, másfelől nehéz számon tartani, hiszen a úgynevezett Mária ciklus is, amiről majd szó lesz most a következő percekben, Az is tulajdonképpen egy kezdővers, egy záróvers, és közben 13 csodálatos szonett. Most tessék rajta vitatkozni, hogy ez 15 vers vagy egy. Éppen ezért nem tudjuk pontosan, hogy hány verse van. Nem is tudom mind a 20 féle fejezetből bemutatni a verseket, talán csak 6-szor 2 verset szeretnék bemutatni a közreműködők segítségével, akit ugye arra kérünk, hallottuk, hogy lehetőleg úgy beszéljenek, hogy közel legyenek a mikrofonhoz. Először így találkozott Erzsébet, a még kicsi Erzsébet a Szentírással. Erről szól az első találkozás című vers, amit jobb hiány, mert nem érkezett meg az, aki vállalta, Juhász Dominikat kértük meg, hogy ő olvassa ezt föl most a számunkra.
Turmezei Erzsébet, első találkozás. Egyetlen gyermek voltam már a házban. Viasz babák gondját vígan leráztam. Fák és virágok tarkáltak köröttem. Hű barátságot ezekkel kötöttem. S bár nem tudtam még, mi az a számtanúra, boldogan vártam a vakációra. Mert akkor a nagyfiúk hazajönnek, s vége hossza nincs újságnak, örömnek, új játéknak, tréfának, új meséknek. Csak soha többé vissza nem mennének. Akkor volt, eljött a várva várt nap, amikor otthon főznek a diáknak, s az én játékos, vidám kisebb bátyám nagy könyvet hozott haza, mintha látnám. Én úgy elmerült fekete könyvében, hogy le nem tette volna semmiképpen. A szeme ragyogott, az arca égett, nem játszott velem, nem mondott meséket, csak olvasott, mintha egyéb se lenne széles a földön. Úgy csalódtam benne. Édesapám korholni kezdte érte. Tegye le, édesanyám egyre kérte. Betegség és túlzást emlegettek. Más való ilyen fiatal gyermeknek. De nem fogott rajta se szép só, se semmi. Nem akarta letenni. Mindent hallottam, semmit nem értettem. S 5 éves fejjel aként segítettem a nehéz dolgon, hogy egyszer titokban fogtam a nagy fekete könyvet, fogtam, s hogy javíthatatlan meg ne lelje, az ágy alá rejtettem biztos helyre. De hamar sor került a nyomozásra. Kitette el? Édesapám nem látta. Édesanyám újjal se érintette. Búsan bújtam az ágy alá érette. Hiszen ez szent könyv, hallgattam zavartan. S úgy megdorgáltak, pedig jót akartam. Ez volt első találkozásom Isten szent könyvével. S most nincs semmi másom, nagy örömöm, többet érő kincsem, hívem, barátom, jobb támaszom nincsen. De az első emléket nem törülte el a szebb, hogy ott ülünk körötte, már mind az öten, nem egyszer, nem kétszer. S az őszi reggel, agreszketők kézzel, amikor édesapám utoljára vette elő, és hajolt a lapjára. Hallottam azt a drága, öreg könyvet, ráhajoltam én is, s egy meleg könnyet, hála könnyet hullajtottam titokban rája. Ó, mindnyájunk első bibliája.
Ehhez nem kell semmit hozzáfűzni. Jöttek az ózdi nyarak, Turóczi Zoltán ige hirdetése, majd a konfirmációra való készülődés. A Fébi Leány internátusában a diakonisszák bibliaórái életpéldája hatottak rá. De a döntő hívást, Jézus Krisztus hívását egy szeretett vendégségen hallotta meg, olvasta kézbe vett kis igés lapon. A 2 életújító igécske című vers 2 ilyen találkozásról szól, a második Turmezei Erzsébet találkozása Seres Ernától halljuk.
Turmezei Erzsébet 2 életújító igécske. Rám mosolyogsz, és rám köszön szemetrón. Milyen régen találkoztam veled, azóta évtizedek teltek el, a hajad hófehér lett, mégis a 14 évesen kapott igét ismételed. hiszen az akkor örökre a tiéd lett. A Mester itt van, és hív téged. Egyetlen mondat, csak egy igécske, de gyermek szívedet elérte, és indulsz Krisztus nyomában, követed őt égő szeretettel, azóta őrzed ezt a drága igécskét, mert ott volt, s hívott a Mester. Ragyogó augusztusi délután, szeretett vendégségre terített. Virággal ékesített asztalok, minden terítéken igéslapok. Deák leányál meg csendesen, az egyik mellett, ez az én helyem, s gyorsan megnézi a kezébe vett kislapot, mi az üzenet. Csak egy rövid parancs, te kövess engem. De felejtetetlen emlék, mert én voltam az a deák lány, Jézus Krisztus akkor talált leám. S az az igécske, az a szent parancs, máig is zeng szívemben, örömben, bóban, fényben, borúban, te kövess engem, követlek, Uram. Hányan őrizünk ilyen igécskét? Életújító, felejtetetlen parancsot, vagy ígéretet. Legyen áldott a szívünkben vedett igemag, belőle terem a magvető dicsőségére öröm, erő, szolgálat, szeretet.
Kézbe veszi tehát az igéslapot. Én voltam az a diák leány, Jézus Krisztus akkor talált rám. 1934-ben belép a Fébé Diakonissa Egyesületbe. 35-ben diakonissa jelölt. 37-ben próbatestvér, 1941-től rendes diakonissa. Valaki megkérdezte tőle, hogy mit szóltak az egyetemen, ahhoz, hogy ő diakonissa ruhában jelenik meg, és akkor elmondta, hogy még akkor civilben járt, csak amikor a diplomáját vehette át, akkorra lett próbatestvér, és ott nyílt ki döbbent szemmel mindenki előtt, hogy az élete milyen változáson ment át. Azt is elmondta, hogy az a híres neves Horváth János professzor, akinek vasta könyveit még ma is forgatjuk, a Humanizmus és Reformáció címűt és a többit, hogy ő nagyon dicsérte az ő felkészültségét, megmutatta neki a verseit is. Dicsérte a verseit is. Csak azt mondta, hogy ezt a témát, ezt a vallásos bibliai témát, na, nem is mondom, erről nagyon hamar le fog szokni. Hát nem szokott le élete végéig. Belép, és az a belépése tudatos vállalás volt. Most már különösen egy év óta rengeteget foglalkoztam Turmezei Erzsébettel, de a napokban egy konferencián két nálamnál lényegesen fiatalabb lelkész nővel beszélgettem, és akkor megszólal az egyik, és azt mondja, nagyon szereti Turmezei verseit. De végig gondolta azt, és ebben a könyvben nagyon sok fiatalkori fénykép is van, hogy egy jóképű, csinos, kimondottan jó alakú, derűs, jól felkészült, tudományosan is felkészült valaki, hát nem azért választotta a diakonissa feladatot, vagy hivatást, mintha mindenki kikosarazta volna őt, vagy mindenki hátat fordított volna neki, vagy nagyot csalódott volna. Nem menekült. Jézus Krisztus hívta a szolgálatba. És a két lelkész bátyja után ő lett Ancilla Domini, az Úr szolgáló leánya. Most két verset a természetről szóló verset szeretnénk megmutatni. A természet felmutat a teremtőre. Az első vers arról szól, hogy egy olyan út során, amikor Elzenakban, Weimarban, Warburgban volt, szép hazánktól 100 mérföldnyire egy verép köszöntött rá. Hallgassuk meg a Szürke kis verép című verset Szakács Esztertől.
Turmezei Erzsébet, Szürke kis vendég. Itt, szép hazámtól 100 mérföldekre, Szürke kis vendég szállt az ablakomra, s szép magyar kiejtéssel rám köszönt. Magyarul csipogott. Magyarul, nemzetközi verép nyelven, valóságos verép virág nyelven, ahhoz nyelvtan se kell, szótár se kell. Nincs benne semmi nehéz, se derdidász, se prepozíció. Elcsipogta nekem, hogy élni jó. Elmondta szépen, hogy gondviselő atyánk van az égben, aki szemmel tart minket, őt meg engem, bármerre szállunk, bármerre vagyunk, Ludwigslustban, Csömörön, Budapesten. Kicsi szürke vendégem csipogása, mozdulatlan, meghatott csendben lestem. Aztán, mikor már mindent elmondott, hús, mint aki nem cipel gondot, átröpelt egy közeli ágra, s ott csipogott tovább, szép nemzetközi, feréb világnyelven. Rá se értem felelni, sem magyarul, se németül, pedig igazán illett volna mondani valamit, legalább annyit, semmi mást, szürke kis testvér, köszönöm a köszöntést, köszönöm a kedves látogatást.
A veréb a nemzetközi veréb nyelven azt csipogta, hogy élni jó, gondviselő atyánk van az égben, aki szemmel tart minket. De vajon miről beszélnek a fóti jegenyék? Aki elmondja, Kovács Pál.
Turmezei Erzsébet a fóti jegenyi, mint fölfelé mutató ujjak, a felhőtlen égben nyúlnak. Nézem a derűs tiszta kéket, nézem a fóti jegenyéket. Messziről jöttünk, megfáradtam, bennünket ott ezer alakban lefelé húztak, bűnök, terhek, gondok, kötöztek, letepertek. Annyi kudarc, annyi hiába, húzott alá a föld porába. Lefelé, 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 most itt vagyunk, sok tikka tévedt vándor, iszunk élő igéket, és Krisztusunk irgalmas arca ráhajol sebre és udarcra. Szívek gyógyulnak és újulnak, és a nagy zöld mutató ujja, amint körülöttünk jelnek állnak, a jegenyék is prédikálnak, fölfelé, fölfelé, fölfelé.
Ezek a fóti jegenyék, a fóti mandák otthonnak az udvarán voltak, és aki oda járt konferenciára, épp olyan konferenciai telep volt ez az egyházunkban, mint a Gyenesdiás vagy Rév, gyorsan akartam mondani, egy dunántúli városka, vagy Pilis Csaba, ahol nagyon sok áldást kapott az, aki oda betévedt. Prédikálnak és figyelmeztetnek, nézzetek fölfelé, fölfelé, fölfelé. A következő két vers az egyház üldözés korszakában született. 1945-ben Rafai püspök egyszerre szentelt 35 diakonisszát. Akkor már Turmezei Erzsébetnek a harmadik verses kötete jelent meg, és már előzőleg 1941-től elkezdődött az a népfőiskolai szolgálat, amelyik az ő életének a legdrágább szolgálata volt. 9 télen keresztül összesen 120 leány volt ezeken a népfőiskolákon, akikből nem csak nagyszerű háziasszonyokat és tájékozott, magyarságukat élő asszonyokat akartak nevelni, hanem hűséges, Krisztus útján járó, Krisztus követő tanítványokat is. Akkor 200 diakonisszája volt a FÉB-nek, és külön a Győri Anyaháznak. Nyomdájuk volt, újságuk volt, papír- és könyvesboltok voltak több helyen is az országban. Budapesten csak 2, itt is volt, Albertiba volt, Kiskörösön volt tudomásom szerint. Árvaházaik voltak. Gyülekezeti diakonisszák szolgáltak sokfelé. Diakonisszák, akik megkapták az igehirdetésnek az ajándékát, egy-egy egyhetes lelkész evangelizációra elkísérték az evangelizátor lelkészeket, és ők foglalkoztak az asszonyokkal, látogatták a betegeket és az öregeket. És aztán jött 1948, a fordulatéve, jött a kékcédulás választások ideje, és a proletár diktatúra. 1951-ben pártunk és kormányunk feloszlatta a szerzetes rendeket, az apáca rendeket, és a diakonissza anyaházak az evangélikus és református diakoni szanyaházak feloszlatására is sor került. Odas püspök úrnak az egyik úgynevezett lila könyvében van az a történet, amit neki akkor, ugye félre volt már állítva, az egyházi küldöttség, akinek az AIH-ba, egyházi hivatalba el kellett mennie, hogy közölhessék velük azt, hogy tessék a diakoniszákat elzavarni, ott az AIH-ban valaki a következőt mondta. Legszívesebben azt tennénk, hogy összehívnánk az összes diakoniszát az úgynevezett anyaházukba, és felrobbantanánk velük együtt az épületet. Sokszor eszembe jut ez a mondat. Honnan van embernek a szívében ekkora gyűlölet, hogy sebeket kötöző, árváknak az édesanyját pótoló, Jézus Krisztus lelkületét sugárzó diakoniszákról így gondolkodik és így beszél. Két vers szól erről. Az első csak alagút. Akkor született ez a vers, amikor befelé mentünk az alagútba. Hallgassuk meg Fülöp Hajnalkától.
Túrmezei Erzsébet, csak alagút. Ahogy az alagútba értünk, egy kicsi lány fölsírt nagyon. Édesanyja hiába békítette. Mindjárt kiérünk, ne sírj csillagom. Végig kísért a rémült sírás, végig a biztató szavak. Meglátod, milyen hamar világos lesz, meglátod, milyen szépen süt a nap. És ez a kedves, biztató szó égi üzenet volt nekem, amint egyre csengett a nagy sötétben, hamar kiérünk, ne sírj, gyermekem. Hisz Jézus is így biztat mindig a sötét alagúton át, a végtelennek tetsző éjszakában egyre hallom vigasztaló szavát. Hiszen hazatartunk a fénybe, hamar elérjük a kaput, és akkor minden sötétségnek vége. Ne félj, ne sírj, hiszen csak alagút. Kiértünk. Nevetett a napfény. A kislány is nevetett. Csak alagút. Ismételgettem egyre magamban a drága feleletet.
Ez a vers akkor, amikor egyházunk még befelé haladt az alagútba, Jézus lelkületét, sugárzó szeretetét és biztatását közvetítette sokak számára. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy hosszú évekkel később, amikor Túrmezei Erzsébet először kapott engedélyt arra, hogy finnül, finn fordításban is megjelenhetnek versei, ez nem kerülhetett bele a válogatásba. Az egyházi vezetők kihúzták, csak évekkel később egy másik kötetben szerepelt. A másik a Te Deum fordítás. Ezt a verset a lelkészek kézről kézre adták. 1951-ben nem jelenhettek meg Túrmezei versei, később se, hosszú éveken keresztül. A vers arról szól, hogy fejti a drága, a szürke testvérruhát, mert a ruhájukat is át kellett alakítani. És közben egyházunk megbízása alapján fejti a Te Deumot, a téged Isten dicsérünk kezdetű csodálatos ősi keresztjén himnuszt. Te Deum fordítás Juhász Dominiktól halljuk.
Túrmezei Erzsébet, Te Deum fordítás. Fordítom a Te Deumot, és fejtem szürke testvérruhámat. Most mind a kettő sürgős feladat. Fejtek, és eltöprengek ez alatt, a rímeken, a szavakon. Luther ódon verestő sorait szívemben forgatom, aztán felcsendül magyarul a hála és imádat, és közben fejtem szürke testvérruhámat. Dícsérünk, Úristen, minden égi seregek, mind, aki szolgál neked. Igen, örök elhívó szavadért, a meg nem érdemelt szolgálatért dícsérlek, Úristen. Nem ismerek jobb gazdát nálad. És amikor most visszakéred kedves testvérruhámat, köszönök minden boldog percet, évet, dicsérlek téged. Ma se vonn meg irgalmadat, bűn és gonosz ne ártsanak, meg ne szűnjék szolgálatunk, ha nevedért szétszóratunk. S ha nem simul ránk óva áldva, a szolgálat szelíd ruhája, mert fényes olló fejti, bontja. A kisverébi szíved gondja, hogyan fordítanál ede orcád, ha mélységből kiáltunk hozzád? Hűtlen sárfáid restek, kik ítéleted alá estek, s minden mentségünk, hogy fiad Jézus, érettük vérrezett. Mélységben is dicsérünk téged, dicsérünk Úristen. Ó, hány korban, ruhában, nyelvben szenged feléd, míg én is zengem magyarul itt most neked ezt az időtlen dicséretet. Most, éppen most, mikor annyi kétség és keserűség támad, fordítom a tédeumot, és fejtem a szürke testvérruhámat. A ruha változik, te megmaradsz, és a himnusz is marad ugyanaz, nem némulhat el ezután sem. Dicsérünk, Úristen, most és mindörökké. Ámen.
Ma már ezt el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelentett ez akkor teológusoknak, lelkészeknek. És hogy mennyire tanított minket ez a néhány sor, az egész vers is természetesen. Valaki sírva fejti a testvérruhát, fordítja a tédeumot, és ezt írja: nem ismerek jobb gazdát nálad, és amikor most visszakéred kedves testvérruhámat, köszönök minden boldog percet, évet, dicsérlek, Úristen, dicsérlek téged. Hát csak a jó napokban kell dicsérni az Urat? Hát nem olyankor is, amikor beborul. A következő két vers a Mária ciklusból való. Ugye elmondtuk azt, hogy katolikusnak keresztelték, és áttért 17 éves korában. De a magyarországi katolikus testvérek, katolikus egyház sem érezheti ezt olyan menekülésnek, ami kárt okozott volna neki. Mert 1954-ben megírta a Mária ciklust, a magyar nyelvű, katolikus, tehát egyetemes kereszténység asztalára, ha úgy tetszik, oltárára tett egy csodálatos vers sorozatot. Akkor ugye Balassagyarmaton szolgált a Szeretet Otthonban, Szabó püspök minden tiltás ellenére még prédikálni is engedte Thurmeser Erzsébetet, nem csak a gyermekmunkát bízta rá, időnként kijárt két közeli faluba, ahol evangélikus templomok vannak, de amellett munkatársának tekintette. Hogy melyiküknek jutott eszébe az, hogy ez a versciklus megjelenjék, azt egyszerűen nem tudom, de azt tudom, hogy mielőtt megírta Erzsébet testvér a verseket, Szabó püspök úr mindazt a 13 újszövetségi helyet, ahol Mária mint szereplő előfordul alaposan a görög nyelvű szöveg alapján, alapszöveg alapján átegzegetálta, átmagyarázta. És éppen ezért ezek a versek valóságos evangéliumi prédikációk. Édesapám annak idején 7 évet járt, vágyott a piaristáknál, és csak az utolsó évben ment át az Aszódi Evangélikus Gimnázium, amikor már kiderült, hogy lelkész lesz. És amikor ez a 54-ben megjelent versziklus közhírét étetett, a valamikori váci osztálytársai közül többen lettek papokká, és jön az egyiktől a levél: kedves Palikám, téged még tudom, hogy hol laksz, de hogy merre van túrmező, azt nem tudom. De légy szíves átadni legnagyobb köszönetemet ennek a csodálatos költőnek. Az első vers az, amikor Gábriel angyal jelenti Máriának, hogy gyermeke fog születni. Az a címe, hogy Követség. Most már köszönjük, hogy harmadszor hallhatjuk Ruhász Dominikon.
Túrmezei Erzsébet, Követség. Egyszerűen élt, csendesen, szegényen, igénytelen és észrevételen. De jött a követ, káprázatos fényben, s a kiválasztó égi kegyelem. Megremegett a különös igékre, mint lilium sebes zápor alatt. A hihetetlen oly hirtelen érte, időtelenné lett a pillanat. Aztán halkan csendült a felelet. Azóta zeng a szálladok felett, s aki magát Isten kezébe szánja, máig is tőle tanulja mind. Legyen én nekem beszédet szerint, imé az Úrnak szolgáló leánya.
A befejező vers pedig a Belül című vers, arról szól, hogy Erzsébet testvér megvallja, szívemtől oly messze voltál, názáreti lilolszál, míg fiad elé hajoltál. Cifra hímű szép palástod eltakarta előlem őt. Aztán végigmagyarázva, végigértve a róla szóló textusokat, így fejeződik be a vers, kísérlek, mert őt kíséred, dicsérlek, mert őt dicséred, ő benne dicsérlek téged. Hallgassuk meg Vízvári Eszter előadásában.
Túrmezei Erzsébet Belül. Egy akarattal együtt imádkoznak, és Jézus anyja Mária is ott van. Vége a szívettépő fájdalomnak, látta már Krisztusát feltámadottan. Él, hirdeti a tündöklő tekintet, s boldogságot szüntelen visszavárva, csodáit most emlegetni mindet, és emlékezni minden egy szavára. Hinni, hogy minden Úrán visszatérhet, várni, hogy teljesedik az ígéret, s tényleg szerének zendülését lesve, dicsérni őt újongó dicsérettel, egyé lenni a szent gyülekezettel, hiszen az Krisztus dicsőséges teste. Szívemtől oly messze voltál, názáreti liliomszál, míg fiad elé hajoltál. Őt ölelem át hitemmel, őt dicsérem énekemmel, őt szeretem szerelemmel. S kerültelek koronásam, cifra hímű szép palásban, hogy őt kisebbnek ne lássam. Eltakart a fényességed, a tövést, a szegénységet, s eltakart előlem téged. De az ige fénye mellett most már látlak, énekellek, énekemmel átölellek. Úgy, amint érte vagy áldott, s amint te is őt imádod, szíveden sarjat virágod. Fiad alázatos, tiszta, tükre, ki fényét beissza, hogy reád vetítse vissza. Nem vagy többé messze, távol, szőve fényből, napsugárból, példád előttem világol. Kísérlek, mert őt kíséred, dicsérlek, mert őt dicséred, ő benne dicsérlek téged.
Evangélikus egyházunk tanításában nincs külön mariológia, tehát Márióról szóló teológia. De az evangélikus teológiának is van olyan része, amelyikben szó van Jézus testi édesanyjáról, Máriáról. Aki ugye evangélikus hitvallások szerint Theotokos, Isten szülő. És erről beszélnénk többet, ha nem félnénk attól, hogy híveink egy része újra meg újra katolikusnak kiáltanak ki bennünket. De hirdetni és hinni kell, hogy Mária testvérünk. A velünk együtt imádkozó, szenvedő, engedelmes testvér, aki az Urat dicséri. Hozzá nem imádkozunk, őt nem imádjuk, de vele együtt imádkozunk. A könyvben erről idős Hafenser Károlynak nagyszerű írása van. Két versre azt mondanám, hogy a politikus versek. Nem is gondoltuk volna, hogy Túrmezei Erzsébetnek ilyen versei is vannak, mert ezt a két verset évekig, főleg az elsőt, évekig kellett titkolnia, rejtegetnie, hiszen Balassagyarmaton több alkalommal is volt nála szobájában, irodájában házkutatás. 1956. októbere. Utcai harcok Budapesten és sokfelé az országban, statárium. Az egész világot megrázó szabadságharcba kezdett népünk. Túrmezei verset ír. Sok más verséhez hasonlóan kiindul egy gyermek történetből, amit valamelyik ismerős családtól hallott. És a vers ige hirdetésbe, sőt imádságba torkollik. Edzem magam, Mátyás Viktóriától halljuk.
Túrmezei Erzsébet, edzem magam. A rádió 10-es híreket ont,
kibontott háromszínű lobogók, tüntet az ifjúság, szíve felett kokárdák nyílnak, és nő a menet, mint ellenállhatatlan áradat, követelések, gyújtó jelszavak. De Kati a konyhán mást is jelent. Édesanyám, Lacika odabent padlón fekszik a zongora alatt. Édesanya a hírre beszalad. Mit mével az a semmire való? Pokróc az ágy, pokróc a takaró. Hozzáhajol. Valami baja van. Lacika ránéz, csak edzem magam. S a tekintete elszánt és kemény. Hajnalig kitart furcsa fekhelyén. Kis ágya várja, puhán, üresen. Edzem magam, a rádiót lesem. Utcai harcok, vér, statárium, és elgondolkozom a kisfiún. Szívét hazaszeretet járta át, s egész éjszaka edzette magát, hogy megállja a helyét emberül, ha üt az óra, s a sor rákerül. Vér, vér, sok drága élet ott marad, de kislacik készülnek ez alatt, s felcsorakoznak, élő felelet, kokárda nyílik a szívük felett. Jövőt virágzik a véres jelen, vigyázz rájuk, édes Istenem!
Amit akkor népünk nem tudott elérni, a történelem ura néhány év múlva elvégezte. Isten keze intett, és ledőlt többek között a berlini fal is. Csoda történt. Turmezei Erzsébet őrzött az íróasztalán egy kis kődarabot a falból. Isten hatalmát hirdette neki az a kődarab. Kis kődarab az íróasztalon, Pálházi Józseftől.
Turmezei Erzsébet, kis kődarab az íróasztalon. Kis kődarab az íróasztalon. Nem dobom el, néha felemelem. Jó üzenetét újra hallanom, amikor hangtalan beszél velem. A berlini fal voltam. Láttalak, miattad hult a könyv, és folyt a vér. Voltak ilyen gonosz válaszfalak. Emlékük ezer intéssel felér. Lebontottak, váratlan, hirtelen. Örömünnep volt, boldog győzelem. Testvér, testvérre újra rátalált. Csoda történt, mert Isten keze intett. Kis kődarab, elég rád egy tekintet, hogy nekem is hirdesd ezt a csodát.
Az utolsó két vers következik. Az örökkévalóság hazájába készülő öregekről nagyon sok verset írt Turmezei. Az egyik édesanyjáról szól, aki elkísérhette őt Balassagyarmatra, tulajdonképpen ezért is választotta a balassagyarmati szolgálatot 1951-ben, mert oda elvihette magával, akkor már teljesen egyedül maradt édesanyját. Gyarmaton együtt lakhattak édesanyja haláláig. Az édesanyjának egyetlen kikötése volt. Közelebb lesz ott a templom? Közelebb. A vers arról szól, hogy most, hogy meghalt, még közelebb költözött. Erről szól a Szent Költözködés című vers, Petrikovics Polettől halljuk.
Turmezei Erzsébet, Szent Költözködés. A templomot már messze volt neked, és emlékszem, a költözködést tervezgetve azt kérdezted, hogy ott közelebb lesz-e. Közelebb, édesanyám, közelebb! És te akkor úgy örültél ezen. Bár visszatartott zord idő, hideg tél, az új otthonból néha eltipegtél még Isten hajlékáig nehezen. Szemem könnyesen utánad tekint, hiszen közelebb kerültél megint. Mert minden földi közelség kevés. Oda, hol templom nélkül szüntelen, maga az Isten van jelen. Ó, milyen boldog, szent költözködés!
A költő üdvösséges hitét a Két hazám című vers foglalja össze. Érdekes módon az első hazája az ég, és a második a föld. Itt a földön virágot kap és kenyeret. Kaszanyéllel és építőkövekkel végzi, kérgezi ki a tenyerét. Ám ha nem lenne az első hazája, a második csak sírverem lenne számára. Két hazám van, Máté Dávid az utolsó szavalónk.
Két hazám van, Túrmezei Erzsébet. Két hazám van, első és második hazám. Mindkettőt szeretem. A másodikat akkor igazán, ha az elsőből él az életem. A második a föld, és az első az ég. A második közel, az első, nem tudom, közel vagy messze még. A második hazám virágot ad nekem, kenyeret ad nekem. Kaszanyéllel és építőkövekkel miatta kérgezem a tenyerem. Belémélyeztem az ekén vasát, s terem. De ha az első nem ragyogna rám, nem volna más a második hazám, csak sírverem. Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. Régó fütyülne, a pacsirta szárnya dalterhesen nagyon messze szállna. A szép tavaszvilág zengne, fakadna, bomlana. Lüktetne fában, kőben és szívekben az élet dallama, mégis azt mondanám, nem érdemes. Ugyan miért, ha minden véget ér? A lomb lehull. A tavaszra jő a tél, s még a bimbóból is a halál beszél. De nem mondom, hogy nem érdemes. És töröm a szugart, és mindegy nekem, akármeddig tart. A téli fák csontújaimra békésen rámosolygok, majd kihajt. A sír az egyik part, és a túl a másik part. Itt véget ér, itt akármeddig tart, ott végtelen. Ez a hit jár velem. Az Isten jár velem, húsvéti Isten és húsvéti hit. Ugar török, vetek és aratok, s fejem télben, tavaszban csüggetetlen felemelem.
Köszönöm a közreműködők szeretetét és szolgálatát. Még néhány ponton szeretnék Túrmezei Erzsébetről szólni. Először is a költői értékéről. Ennek az emlékkönyvnek óriási pozitívuma, hogy erre nézve nagyon komoly tanulmányt olvashatunk. A tanulmányt írta Egyed Emese kolozsvári irodalomtörténész professzor. Megtudtam, hogy februárban tartott Kolozsváron a kolozsvári evangélikus gyülekezetben egy előadás, és elmondta azt, hogy 1992-ben hallotta a Jócskán korban élő Túrmezei Erzsébet, ugye 82 éves volt, a kolozsvári templomban szavalni. Ezt mondta róla. Nem magáról szólt, inkább hozzánk. Szavai hitelesek voltak, a mondatokat békesség és bizakodás hatotta át. Mindent elkövettünk azért, hogy vállalja Egyed Emese ennek a cikknek a megírását. Tanulmányának az a címe, reménységre épülő versvilág. Főbb megállapításaiból próbálok idézni néhány mondatot. Megállapított először, hogy eddig méltatlanul mellőzték Túrmezei Erzsébetet, még női antológiákból is kimaradt a Magyarországon kiadott verses kötetekből, már a rendszerváltás után is. Megállapította azt, hogy a költői erényei közé tartozik a himnikusság. Babits Mihály Ámor Sanctusa és Sík Sándor Himnuszok könyve című alkotásaihoz méltó Túrmezeinek sok verse és fordítása. Beszélt arról Egyed Emese, hogy a szerző és a hallgatók között dialógus jön létre, kölcsönös bizalom. Verses igehirdetés sok verse. Egy-egy bibliai alakról beszél, egy-egy drága igeversről, és már nem is róla szól, hanem a költőről és rólam, aki a verseit olvassa vagy hallgatja. Erről beszéltem én délelőtt, ez egyfajta szent egyidejűség. A Szentlélek jelenléteben történik ez. Isten kérdez, Jézus vigasztal, feloldoz és békít. Kiemeli Egyed Emese a verseinek a hagyományosságát. Ritmusa van a verseknek, strófák, vagyis verszakok vannak, és rímeket használ Túrmezei. Nem rejti bonyolult retorikai megoldásokba mondandóját, hanem a nyelv leginkább hozzáférhető formájával kíván élni, hogy minél többen megértsék. Én ezt úgy fordítanám, vagy úgy mondanám, hogy a verseit hallgatni is lehet, mert egy bonyolult vers, egy nehezen követhető verset olvasni kell, újra meg újra visszalépni egy versszakkal az sor elejére, hogy az ember értse, hogy miről beszél a költő. Én emlékszem rá, amikor egy ismerősünk meglátta a könyves polcomon egyszer Váci Mihály verses kötetét, vagy köteteit, akkor elcsodálkozott, hogy te ilyen közérthető verseket olvasol? Hát bűn az, ha valamit megértünk? Bűn az, hogyha lelkész úgy prédikál a szószékről, hogy az bennünket eltalál, hogy nem lehetne odafigyelni? Egyedemese szerint, egy professzornő szerint Úrmezei versei ilyenek. Azok közé, a szerzők közé tartozik, aki nem a szavak mennyiségével vagy meglepő voltával, hanem személyes közlendőjével és elfogadtatásával törődik. Igényesen fordít verseket. Tulajdonképpen egy külön előadást lehetne arról tartani, és erről Egyedemese ír, hogy milyen sokszor verset fordít külföldi szerzőktől, és azokra válaszol versben. Például Milton a Vaxonettje című versét is lefordítja, és ír egy ugyancsak szonett formában egy verset válaszul Miltonnak. És azt mondja, meg akarja értetni a már porladó költőtársal természetesen, hogy meg kell köszönni Istennek a sötétséget, a vakságát. Mert sötétséged a titkok és fények kutya lett. Sötétségek a titkok és fények kutya lett. A világirodalom egyik leghatalmasabb drámai költeményét írja Vakon Milton, az Elveszett paradicsom című eposzt. Vagy van egy vers ciklus a Csokonai Vitéz Mihálynak az évszakokról, a tavaszról, az őszről, a nyárról és a télről. Mindegyikben panaszkodik, hogy milyen kibírhatatlan a tavasz, a nyár, az ősz, a tél. És akkor Turmezei ugyanolyan hosszan, ugyanolyan strófákkal, ugyanolyan versformában válaszol Csokonai Vitéznek, érdemes volna ezzel foglalkozni. Akár egy magyar irodalom órán. A befejező fejezetem reményik Turmezei Erzsébet szolgálata, a levélírás szolgálata. A könyvben egy külön fejezet szól arról, hogy milyen kapcsolatban volt Reményik Sándorral. A Petőfi Irodalmi Múzeumban találtunk Turmezei leveleket, amelyekben benne vannak még a versek is, amiket Kolozsvárra elküldött Turmezeinek. Azután ugye Eszig József, kolozsvári szerkesztő és Győri János Sámuel lelkész riportokat készített Turmezeiről, és ezekben is találtunk egy sereg új momentumot. 1940. júliustól novemberig 5 hónapi, keserves, nehéz kórházi kezelésen volt Reményik Sándor Budapesten. Kolozsvári református diakoniszák írtak Turmezeinek, hogy ugyan már látogassa meg. Pótolja kolozsvári barátait és testvéreit. Turmezei meglátogatta többször is. Elvitte neki ajándékba az akkor megjelent Babics Jónás könyve című művét. Együtt olvastuk, írja az egyik versében. Aztán utunk az imádsághoz vezetett. A fiatalabb költő, a diakonissa költő együtt imádkozik Reményik Sándorral. Aztán ír egy levelet. Még egyszer áldott karácsonyt kívánok, vagy úgy írom csak, karácsonyt kívánok. Nyáron beszélgettünk az advent életről, és arról, hogy minden adventnek van karácsonya. Karácsonyt kívánok, igazi, ragyogó, Krisztussal ünnepelt karácsonyt. Vele induló boldog új esztendőt. Kevesebbet nem kívánhatok, többet nem tudok kívánni. Imádkozó szeretettel köszönti Erzsébet testvér. Vagy egy másik levél. 1941. július 27. Az Úr áldja meg kegyelmének, szeretetének gazdagsága szerint. szűnjék meg minden vihar, csituljon el minden gyötrő kérdés magától, kegyelemből. Termjen friss gyümölcs magától, kegyelemből. Isten békességével köszönti Erzsébet testvér. Egy másik szolgálat a népfőiskolások szolgálata, a népfőiskolás körlevelek. 9 éven keresztül vezetett népfőiskolát, 120 leány volt ezeken a 2-3 hónapos tanfolyamokon, már erről eltettem néhány szót. És amikor ők hazaértek, akkor nem sokkal később megérkezett hozzájuk a körlevél. Minden körlevélre, amelyik először 3 oldalas, később már 6 meg 12 oldalas volt, tessék elgondolni, 12 gépelt oldal, válaszolni kellett, ezeket a válaszokat összegyűjtötte, és amit valaki írt, örömöt, vagy bánatot, terhet, vagy elképzelést, terveket, akkor ezt leírta, hogy a többiek imádkozni tudjanak érte. Az a 120 oldal, ami kezembe került, 5 év anyagát gyűjti össze. Maga a történelem. Háború, bombatámadások, megszálló katonák durvaságainak áldozatai, menekülés, határkiigazítás. Felső Szeliből jött a hír, ugye közben módosították újra határokat. Már nem is adhatunk fel levelet Magyarországra, legalábbis egy darabig. Aztán az újrainduló egyházi élet, hogy állnak át szolgálatba, gyülekezeti szolgálatba ezek a leányok, később asszonyok, férhez menettel az első unoka, turmezei evangélizál, lelkészeket kísérel az ország minden tájékára, és közben látogatja a környéken élőket. És a hűtlenékeért is imádkozik. Végül Tóth Józsefné Manyika. Az illető még él egy szarvasi szeretett otthonban. Misszióiskolás volt. Kevesen tudják, hogy 1948-ban külmisszióra képezni szeretett volna egyházunk fiatalokat. Nagytalcsán volt a külmissziós iskola, aztán Pestre költözött, a Gyarmat utcába, és később állami nyomásra megszűnt. Margitka, vagy Manyika az interjúban, vele készült interjúban elmondta, hogy amikor az öccsét elveszítette, meghalt, Turmezei megtudta, és azonnal írt neki. És kapcsolatuk hosszú ideig tartott. Ő gazdálkodott valahol Szeged mellett, levelezett, és sok tartalmas csomagot küldött a bizony nagyon kicsi nyugdíjjal nyugdíjba ment Erzsébet testvérnek. 1987. áprilisától 91. márciusáig 4 esztendő történetét rögzíti ez a levélcsokor, amit megkaptunk. Hosszú levelek, egy-egy igeverssel kezdődik. Turmezei mindig tudta, hogy melyik az az ige, amit valakinek biztatásul vagy vigasztalásul el kell küldeni, vagy versei közül melyik az a néhány sor, amivel biztatni lehet. Az egyik vers, egyik levélből idézek. Miért nem írtad meg, mi volt az elmúlt hónap küszködése? Írd meg, kérlek. És nagyon örülnék annak, ha megéreznéd, mit jelent, ha imádságok ölelnek körül. És leginkább annak örülnék, ha a mi Urunkkal való közösséged lenne olyan valóságos, az ő közelsége tölthetne úgy be, hogy nem éreznéd magad egyedül. És a következő levélben egy kis vers. Akár világ nyílik ösvényeden, akár vihar próbálja utadat, szíved vigasza mindig az legyen, Isten szeretete veled marad. Amikor külföldön járt, onnan is mindig küldött sokaknak néhány sort, egy-egy üdvözlőlapot, egy-egy igéslapot. A levelei olyanok, mint a szolgálati naplók. Csömör, tiszamogyorós, ószarvas, egyetlen hónapnak a szolgálatai, utazta az országot. Levelet írt utazás közben is. Az egyik levele Balatonfüred és Siófok között született a hajón. Ezért is énekeltük délelőtt ezt az éneket. Ő fordította. Hány hívő ért el az égi célt, hű volt, kitartott, harca véget ért? Ó Jézus, áldva légye szentekért! Halleluja, halleluja, halleluja! Nem azért szent, mert felszentelték diakonisszának. Azért szent, mert Jézus mondotta, szentek legyetek, és szent az, aki hozzátartozik. Befejezésül, és majd az áhítat kezdetéül, énekeljük el azt az éneket, ami ki van osztva. Turmeze énekei közül egy ismeretlen. Amikor mi 57-ben Labosa Lászlóval együtt is teológus csendes napon vettünk részt Fóton. Arra csendes napra Szabó püspök úr szolgálatához készítette ezt az éneket Turmezei Erzsébet testvér, mert hiszen pontosan erről az igéről is szó volt, hogy Jézus megkérdezi Pétertől: Péter, Simon Jónának fia, szeretsz engem? És háromszor kérdezi meg. És nem csak Pétertől, tőlünk is. Így énekeljük.
Köszönetet mondok először diákjainknak, a két iskolánk hallgatóinak, diákjainak, hogy eljöttek és vállalták ezt a szolgálatot. Elég későn kapták meg a verseket, és hát mindkét iskolában az elmúlt héten rendezvények, ünnepi rendezvények voltak, úgyhogy nagyon el voltak foglalva a gyerekek, de büszke vagyok rátok, hogy eljöttetek, és eleget tettetek ennek a felkérésnek. Adja Isten, hogy máskor is így legyen. Annál is inkább hangsúlyozom ezt, és ez egy kicsit a kedves testvérek felé is szól, akik itt vannak és eljöttek, mert a mai nap folyamán az egyik kedves nőtestvérünk, aki még reggel jött be, hogy az előkészítő munkálatokban segítsen, azt mondta nekem, nem tudom, mi történik ma, de mindenki elfelé megy Nyíregyházáról. Ahogy ő jött be a tanyákról elefelé, azt mondja, mindenki, mintha menekülne ki Nyíregyházáról. Hát nyilván nagyon szép idő van, betakarítás ideje, jönnek a szabadnapok, mindenki, aki tehette, tényleg elment a városból. Köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok. És hát köszönetet mondok Zászkalicki Pál testvéremnek. Jó volt hallgatni ezeket a verseket úgy, hogy meg volt világítva a háttere. Mindjárt könnyebben lehetett érteni, hogy miről is szólnak ezek a versek. A mai nap emlékére neked is ajándékozunk egy ilyen templomról szóló könyvet, hogy Nyíregyháza. Nem baj, a vonat elbírja. Nagyon szépen köszönjük a szolgálat. Isten áldása kísérje további életét, szolgálatát. Azért búcsúzok el tőle, mert nem biztos, hogy végig itt tud maradni, a vonat, ha rövidesen indul, de lehet, hogy még a végén is itt leszünk.